A mi segítségünk, Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. A 25. Zsoltár első versét énekeljük fennállva. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket. A 168. dicséret első három versének éneklésével az első verse így kezdődik: Ó Atya Isten, irgalmas nagy Úr! Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, úgy, amint szól hozzánk, ahogy írva található a Titushoz írott levél 3. fejezetében, a 8. verstől a 15. versig.
Igaz ez a beszéd, és szeretném, hogy tanúskodj ezek mellett, hogy igyekezzenek jó cselekedetekkel elől járni azok, akik Istenben hívőkké lettek. Ezek jók és hasznosak az embereknek. Az ostoba vitatkozásokat, a nemzetségtáblázatok körüli civakodást és a törvény értelmezése felüli harcokat kerüld, mert haszontalanok és hiába valók. A szakadást szító embert egy vagy két intés után kerüld, tudva, hogy az ilyen romlott, vétkezik és önmagát ítéli el. Amikor Ártemászt vagy Tükikoszt hozzád küldöm, igyekezz hozzám jönni Nikopoliszba, mert elhatároztam, hogy ott töltöm a telet. A törvénytudó Zénászt és Apollóst gondosan készítsd fel az útra, hogy semmiben se legyen hiányuk, de tanulják meg a mieink is, hogy jó cselekedetekkel járjanak elől ott, ahol sürgős segítségre van szükség, hogy ne legyenek gyümölcstelenek. Köszöntenek téged mindnyájan, akik velem vannak, köszöntsd azokat, akik szeretnek minket a hitben, kegyelem mindnyájatokkal. Isten áldása legyen az ő igéjén, annak hallgatóin és megtartóin. Gyertek, imádkozzunk! Köszönjük neked, Istenünk, hogy itt lehetünk a te házadba. Köszönjük, hogy megőriztél bennünket az elmúlt héten. Köszönjük, hogy neked van szavad hozzánk, dicsérünk ezért téged, és kérünk, hogy taníts ma is bennünket, taníts arra, hogy mi hiába való a mi életünkben, mi az, amit el kell dobnunk, és meg kell szabadulnunk tőle, és taníts bennünket a jó dolgokra, mit kell nekünk cselekednünk, mi az, ami hasznos, és mi az, ami jó, miben tudunk mi hasznára lenni másoknak, és taníts bennünket arra, hogy hogyan tudunk segíteni a körülöttünk levőknek. Kérünk, hogy légy itt közöttünk, áld meg a ige szólóját, és áld meg annak hallgatóit, hogy megértsük azt, amit te szólni akarsz hozzánk, és tudjunk gazdagon hazamenni és szolgálni neked az elkövetkezendő napokban is. Amen.
Istenünk bűnbocsájtó kegyelmét János leveléből hirdetem. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól. Az Isten igének hallgatására készülve a már megkezdett dicséret, a 168. dicséret 4. versét énekeljük. Kérünk, Úristen, Jézus Krisztusért! Istenünk igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található a felolvasott szakaszban, közelebbről Titus levelének 3. fejezetében, a 14. versben. De tanulják meg a mieink is, hogy jó cselekedetekkel járjanak elől ott, ahol sürgős segítségre van szükség, hogy ne legyenek gyümölcstelenek. Egyszer egy kisfiúnak dolgozatot kellett írnia, és az volt a dolgozatnak a címe, hogy jó cselekedetek. És otthon az asztalra könyökölve, hát próbálta ezt megfogalmazni. Az édesanyja mellette éppen ruhákat vasalt, és figyelte a gyermeknek a felsorolt vállalásait, hogy miket ír a füzetbe. Ha látnám, hogy valaki fuldoklik, írta a kisfiú, azonnal a vízbe ugranék, hogy megmentsem őt. Az égő házból kimenteném az élet veszélyben levő gyermeket. Ha földrengés lenne, nem félnék attól, hogy a romok közé menjek és kimentsem a bajba levőket. Az életemet arra szánom, hogy a világ éhezőjét segítsem. Ekkor az édesanyja így szólt a fiához, hogy fiacskám, szaladj már át a boltba és hozz 1 kiló kenyeret. Anya, hát nem látod, hogy én el vagyok foglalva, és különben is kint esik az eső. Majd, ha elállt, majd, ha befejeztem a dolgozatot, szólt a fiú. Azért mondtam ezt a történetet, mert valahol ilyenek lehettek a krétaiak is, akiknek a vezetőjükhöz, Titushoz íródott ez a levél, mint ez a kisfiú, hogy elméletben tudták, hogy mit kellene tenni, de restek voltak a gyakorlatra. Olvashattam volna lekcióként akár az irgalmas samaritánus történetét is, ahol olyan nagyon jól tudta, igazából tudta a fejében törvényileg a lévita is, meg a pap is, hogy mit kellene tenniük, de meg voltak róla győződve, hogy ők jók és hasznos szolgák, és azt teszik, ami tenniük kell, de közben elmennek amellett, aki valóban szükségben van. És itt a gyülekezeti tagok is mással foglalkoztak, hiába valóságokkal. Vegyük először szemügyre, hogy mik ezek a hiába valóságok, mik ezek a viták. Így fogalmaz Pál, hogy ostoba vitatkozások. Igazából a vitáknak van értelmük, tehát nem azt mondja sehol se a Biblia, hogy soha senkivel ne vitázzunk, hanem leginkább arra hívja fel a figyelmet, ami lelkület emögött van. A tévtanításokra nem mondhatjuk azt, hogy helyes, és igen, maradj meg ebben a rosszban, hanem ott szeretettel ki kell igazítani, meg kell mondani, hogy ez nem helyes, ez nem kedves Istennek, ez nem így van az igében. Pál apostol figyelmeztet Timóteushoz írott levélben is, ezt olvassuk, hogy térjen ki az ostoba és értelmetlen vitatkozások elől, mert azok szakadásokat és viszályokat szülnek. Van olyan, amikor az emberek csak azért vitatkoznak, mert a szívükbe keserű irítség van. Tehát nem egy tévtanítást igazítanak ki, hanem egyszerűen vitatkoznak. Nem azért, hogy valakit megmentsenek, nem azért, mert valakit szeretnek, hanem azért, hogy valakit ledorongoljanak és felülkerekedjenek. Az Isten dolgairól, a hit kérdéseiről különben sem lehet vitatkozni, hiszen tudhatjuk, hogy az Isten kijelenti magát annak, akinek akarja. A hit az ő ajándéka. Vitánkkal nem tudunk senkiben sem hitet csiholni. Hogyha vitatkozunk, akkor annak mi a célja? A legtöbbször az a célja, hogy megmutassam, hogy én milyen tájékozott vagyok abban a kérdésben, és én tudom azt jobban. Annak meg mi értelme van? Kérdés mindig, hogy milyen indulattal szólok. Vizsgálja meg a szívemet, hogy kinek az indulatával teszem. Vitatkozás közben gyakran még rettentő büszkék is vagyunk magunkra, és saját magunkat szoktuk inkább csak megerősíteni az igazunkban, vagy éppen a butaságunkban, mert mindenki a maga igazát szereti, és azt akarja hallani. És ez inkább ellenérzést szül a másik emberben, és nem vonzalmat, hogy igen, én ezt jól megmondtam, igen, én képviseltem az igazságot, lehet, hogy valóban így van, lehet, hogy én képviseltem az igazságot, de közben azt ne felejtsem el, hogy a másik is ember, és az igazság bennünk, emberekben csak rész szerint van, és itt a földön homályosan látunk. Az ostoba viták mindig indulakokat gerjesztenek, és nem vezetnek semmi jóra, sőt, elzárják az utat az igazság elől, és megkeményítik a szívet. És jó lenne nekünk nem azzal foglalkozni, hogy mit csinál a másik, hanem a ránk bízottakat elvégezni. Azt, amit az Isten elénk ad, amihez az Isten adja a hozzávalókat is a kezünk ügyében, szolgálati lehetőség pedig mindig van bőven elég. Hiszen ostoba viták mellett ott vannak a nemzetség táblázatok körüli viták. Úgy fogalmaztam itt a lapon, hogy inkább a származási viták, mert azért ma nem gondolom, hogy valaki nemzetség táblázatokat írna, és vissza tudnánk menni egészen Ádámig és Éváig, de ma is vannak azért ilyen származásbeli viták. Az Ószövetség idejében nagyon fontos volt a nemzetségtáblázat, különösen azoknak, akik Izraelből már messze szakadtak, de Krisztusban visszataláltak, a hívő embereknek is azért ez fontos volt, a hívő zsidóknak. És amikor ilyet olvasunk az igében, hogy ott van előttünk egy hosszú nemzetségtáblázat felsorolás, akkor lehet, hogy mi ezt csak úgy átfutjuk a szemünkkel, de egy zsidó ember számára igenis fontos volt az, hogy hova tartozik, hogy neki helye van a közösségben, hogy az övé az ígéret, az ígéretek földje, és ezek alapján tudták a papok is igazolni a szolgálatra való jogosultságukat, vagy éppen az özvegyek, árvák gondoskodását is így rendezték el. De mi az új szövetség népe vagyunk, és itt ez a levél is új szövetségi rész, és itt már nem fontos a testi leszármazás, hanem a lelki újjászületés a fontos, amiben pedig egyek vagyunk Jézus Krisztus által egy atyának a gyermekei, és az utolsó nemzetség táblázat az igében Jézus Krisztusé. Ki az apám, hogy milyen a földi örökségem? A testi ember ezzel kérkedni szokott, hogy különbnek tartjuk magunkat ezáltal is. A héten parlamenti látogatáson voltunk, és hát ott mutatták, hogy igen, ez a kékvérűeknek a társalkodója, mert itt kék a szőnyeg, a másik oldalon piros szőnyeg, mert ez itt a felsőház, az ott meg az alsóház. Hát volt ilyen, és sok kegyetlen harc folyt a történelem során, csak azért, mert voltak, akik így különbnek gondolták magukat, és feljogosítva érezték magukat arra, hogy megöljék azt, aki nem olyan, vagy szolgálatra fogják őket. Sajnos több mai példát is tudnék mondani. A gyülekezet az a közösség, ahol semmi helye nincs az ilyen gondolatoknak, mert testvérek vagyunk, mert ugyanolyan jogon vagyunk testvérek mindannyian kegyelemből. Jézus Krisztus drága vérét adta értünk, és nem dicsekedhetik senki sem a származásával, és nem juthat előnyökhöz, és nem gondolhatja magát ezáltal felsőbbrendűnek, de hátrány sem érheti, azért mert más a származása, vagy más honnan jött. Aztán a harmadik ilyen vita a törvény értelmezése körüli harcok. Az Isten törvényére is nagyon nagy szükségünk van, nem hiába kaptuk, hanem azért kaptuk az Istentől, hogy óvja, védje az életünket, mint egy korlát a szakadék mellett. Eleink így fogalmazták ezt, hogy a törvény Krisztushoz vezérlő mesterünk, mert rá döbbenünk a törvény tartotta tükörben, hogy egyiket sem tudjuk megtartani a magunk erejéből, és hogyha valamit is sikerült megtartani, az nem tőlünk volt, nem hívőségünkből, hanem az Isten kegyelméből, hogy megtartott, és nem engedett elbukni azon a ponton. Tehát nem kérkedhetünk ezzel sem, és nem állhat a hívő életünk abból, hogy egyfolytában ezeket a törvényeket értelmezzük, hogy mi fér bele, és mi nem, hogy aztán újjal mutogassunk arra, aki nem tartja be olyan szigorúan, mint mi. Tehát nem attól vagyok jobb keresztény, hogy magam köré még szorosabb korlátokat állítok, még több mindenre mondom azt, hogy nem, én ezt sem teszem, én ettől is megtartóztatom magamat. Pál apostol az egyik levelében, a Korintus beliekhez írott levélben bőven kifejti a törvényeskedésnek az átkát, amivel megnyomoríthatjuk egymás életét, és rásüthetjük a testvére, hogy te nem vagy elég jó, te nem vagy elég hívő, te nem vagy elég szent életű. Az ilyen sem Krisztus megismerésére, sem szent életre nem vezet el senkit sem. Ezek a viták komoly erőfeszítéseket vesznek igénybe, de igazából csak erőt meg időt vesznek el az igazán fontostól. Sőt, ha lehet, azt írja itt Pál, azt tanácsolja Titusnak, hogy az ilyen törvényeskedő embereket el kell kerülni, mert nem lehet, nem kell a közelükbe menni, hiszen bűnben élnek ők, maguk körül forognak, és magukba hordják az ítéletet, és ez az ítélet nem más tulajdonképpen, mint a magány, hogy nem is közelítenek feléjük, mert szúrnak. Mert hiába van igaza valakinek, hogyha egyedül marad vele. Az ilyen emberrel nem nagyon lehet együtt szolgálni, mert csak vitatkozni képes. És igazából ezek a viták pótcselekvések, ahelyett, hogy azt tennénk, ami a dolgunk, szolgálnánk és tennénk a jót. És ezért is változtattam meg így a címet, hogy nem a tévtanítások ellen, bár az ellen is szól ez az ige, hanem inkább arra helyezi a hangsúlyt ez a rövid szakasz, hogy mi a hasznos, mi a jó, mi az Isten szerint való. Mert a Szentírás egésze arról beszél, hogy azért fontos az ember életében a cselekedetek, a jó cselekvése, másoknak a megsegítése, mert az Isten ezt várja tőlünk megtérésünk után. Tehát Isten az ő kegyelméből, felfoghatatlan szeretetéből ad a bűneinkre bocsánatot. Ő az, aki újjászül szent lelke és igéje által, érdemtelenül megajándékoz minket, de utána várja, hogy az ő segítségével, az általa elkészített jó cselekedetekben járjunk iránta való hálából. Isten szeret bennünket, ezt átélhetjük, és általunk másokat is szeretne. És azért vagyunk megajándékozottak, hogy mások is megajándékozottak lehessenek, hogy tovább adjuk, amit kaptunk, a testi javainkat, meg a lelkieket is, mert igazából semmi nem a miénk, minden Isten tulajdona, és mi csak sáfárok vagyunk. Jézus Krisztus a szőlőtő, szent lelke által belé vagyunk oltva, és ő az, aki indít bennünket jót tenni, gyümölcsöt teremni. És ezért munkálja az életünket, mint jó gazda, hogy még több gyümölcsöt teremjünk, mert ez építi a gyülekezet egészét. És hálából tehetjük a jót, és ez a hívő életünknek a jó gyümölcse. Úgy jó, hogyha közben nem várunk viszonzást, hanem inkább mi köszönjük meg azt az Istennek, hogy tehettünk, hogy adhattunk. Úgy van az adakozásnál is, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten, így szoktuk mondani. Kik felé szolgálunk, kik felé szolgáljunk? Ezt is meghatározza ez az ige szakasz, meg a többi is, az egésze a Szentírásnak, hogy azoknak kell továbbadnunk, akik hozzánk közel vannak fizikai és lelki értelemben egyaránt, elsősorban a vér szerinti és a lelki családban, a gyülekezetben, itt kell sáfárkodnunk az Isten áldásaival, mert őket bízta ránk a mi Urunk, első a saját házunk népe, mert aki rájuk gondot nem visel, az rosszabb a hitetlennél, a hitet megtagadta. Ezért is tetszett számomra ez a példa történet az elején, mert a kisfiú mindenbe gondolkodott, csak abban nem, hogy itt és akkor az édesanyjának kellene segítenie. Tehát tegyük a jót házastársunk felé, hogy igen, megteszem helyette azt a dolgot, lehet, hogy elmosogatok, lehet, hogy elpakolok helyette, nem elvárom, hanem teszem, hogy neki könnyebb legyen, észrevétlenül, nem hangoztatva, hogy most én ezt megtettem, te meg majd azt tedd meg. Tehát nem kell a szomszédba menni a jó cselekedetekért, mert otthon, ha észreveszem, észrevehetem a hétköznapi dolgokat. De aztán az Isten gyakran küld mások felé is, a bajban, a szükségben levők felé, a fele barát felé, akit úgy szerethetek, mint saját magamat. Tehát van, amikor küld az Isten a szomszédba is, és ott vannak ezek az igék, hogy amíg időnk van, tegyük a jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben, akiknek erre jobban szükségük van, azoknak adhatunk többet. Például, hogyha valaki beteg, akkor ott mehetünk többször, és adhatunk többet, vagy aki özvegy és az árva, akkor adhatunk többet nekik az anyagiakból, az elesetteknek a megértésből, az odafigyelésből, a bocsánatból. Tehát a szükségben levőket segíthetjük. A jó cselekedetek, azok elég változatosak, de az a fontos, hogy Istentől vezetettek legyünk ebben, hogy az valóban jó cselekedetté legyen, és ne pót cselekedet legyen. Gyakran ezen kapom magamat, be kell, hogy valljam, hogy amit teszek, az nem az a jó cselekedet, hogy Isten indított volna rá, hanem valami pót cselekedet. Lehet, hogy közben azt várna az Isten, hogy csak csendbe legyek, és ráfigyeljek, vagy éppen többet töltsek el az ige mellett. Tehát erre vigyázzunk, hogy a jó cselekedeteink ne pót cselekedetek legyenek. Figyelnünk kell nagyon ebben az Istenre, mert hogyha csak magam teszem, akkor a másik embert lehet, hogy a bűneiben erősítem meg, és nem munkálom a megtérését és a megszentelődését. Tehát nem lett volna jó cselekedet az, hogyha a tékozló fiú hozzátartozói rendszeresen őt megsegítik anyagi támogatással, pénzösszeget küldenek neki, miután a vagyonát eltékozolta, mert akkor nem jutott volna el a teljes megtérésre, vagy nem az a jó cselekedet, hogyha a kéregetőnek bedobok egy 100-ast a dobozába. Van, amikor ezt azért tesszük, hogy magunkat megnyugtassuk, hogy igen, én megtettem, de igazából nem tettünk semmit sem. Tehát nem kis feladat azt megérteni, hogy kit mit helyezett az utunkba az Urunk, megérteni azt, hogy mi lesz a jó, ami tényleg segít neki a szükségből az élet felé mozdulni. Jakab levele bőven tárgyalja ezt, azt írja ott, hogy a hit cselekedetek nélkül halott, hogy aki tudna jót cselekedni, de nem teszi, bűne az annak. Lenézzük a katolikus testvéreinket, mert ők gyűjtik az ilyen érdemszerző jó cselekedeteket, de nem esünk-e pont abba a vétekbe, mint a krétaiak, hogy sok a szöveg, a felesleges meddő vita, és kevés a jó cselekedet. Viszolygunk a nagy bűnöktől, igen, mi azt már nem tesszük meg, de az ige szerint a mulasztás is ugyanolyan vétek. Ha nem teszem a jót, pedig tehetném, mert az Isten már előre elkészítette. Elkészítette az időmet, az erőmet, a pénzemet, elém is hozta Isten az illetőt, de nem teszem, akkor vétkem az. Mit mond itt Pál? Ugye az volt a textusunk, a kiemelt igénk ebből a rövid szakaszból, hogy igyekezzenek, tanulják meg a mieink is, hogy jó cselekedetekkel járjanak elől ott, ahol sürgős segítségre van szükség, nehogy gyümölcstelenek legyenek. Tehát igyekezzünk, tanuljuk meg. A tanulás pedig, jól tudjuk, hogy egy folyamat. Egy folyamat, ami odaszánást igényel, és nem megy mindig magától. Gondoljunk iskolai éveinkre. Nekem voltak olyan tantárgyak, amik komoly erőfeszítést igényeltek, a nyelvek voltak ilyenek, amikor például szavakat kellett tanulni, semmi kedvem nem volt hozzá, de meg kellett tenni, hogy igen, oda szegezem magam a székhez, és addig ismétlem, addig gyakorlom, amíg nem megy a fejembe. Nem megy mindig magától a jó cselekedet sem, hogy én azt megtegyem. Lehet, hogy oda kell szögezni magamat valamihez, vagy szívem szerint más csinálnék éppen, lazítanék, de menni kell, mert tenni kell, mert az Isten küld, és mindig hálából tehetem. A levél végén van itt egy pár név felsorolva, találkozunk az apostol munkatársaival, Artemásszal, Tühikosszal, Apollossal, Zénással. Ebben a pár záró versben is tulajdonképpen az apostol szeretete nyilvánul meg. Azt kéri Titusztól, hogy adja meg nekik, amire szükségük van, hogy gondosan készítsd fel őket az útra, hogy semmiben ne legyen hiányuk. azért, hogy jól tudják végezni a szolgálatot, a munkát, és valahol ez is a jó cselekedeteknek a része, hogy akik szolgáljanak, ők is átéljék, hogy közben nekik is szolgálnak, mert egyek a közösség részei. Engem nagyon föltöltött, megmondom őszintén, a múlt vasárnap a testvérek szeretete, és úgy lendületet adott, hogy igen, szeretnek a gyülekezetbe, és köszönöm innen is. És olyan jó az, hogy tényleg úgy tehetjük a jót, hogy közben azt éljük át, hogy velünk is teszik. És a gyülekezetben ez a csoda történik meg folyamatosan, hogy igen, miközben teszem, én felém is szolgálnak. A jó cselekedetek aztán utána megérlelik a jó gyümölcsöket a hívő embernek a szívében, tehát úgy van, hogy adom, de közben az a gyümölcs az én szívemben is érlelődik. Ott van számtalan ígéret, hogy aki egyetlen pohár friss vizet ad inni egyneke kicsinyek közül, mert az tanítvány, bizony mondom néktek, semmiképpen sem fogja elveszteni jutalmát. Máté evangéliumában pedig ezt a biztatást olvassuk, hogy boldog az a szolga, akit ebben a munkában talál az Ura, amikor megjön. Tehát miközben teszem a jót, növekszem én is a hitben, vagy tanulom meg éppen a türelmet, vagy termem ezt a gyümölcsöt, vagy éppen az alázatot, vagy a szelídséget. A Szentlélek ezáltal munkálja a mi szívünkben, és hála neki érte, hogy így van. Nem kiszívja a jó cselekedet az erőnket, hanem éppen, hogy megsokszorozza az Úristen az erőnket is, és erősíti ezáltal a hitünket. Amen. Isten igére válaszként az 504. dicséret 4. versét énekeljük. A 4. vers így kezdődik: kegyelmednek köszönhetem e nagy ajándékot is. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy te vagy az, aki szólsz, te vagy az, aki magadhoz hívol bennünket, életet készíted el nekünk, és vele együtt mindent. Köszönjük, Urunk, hogy nem nekünk kell töprengeni azon, hogy mi a jó, hanem te elénk adod mindig, hogy mi a jó. Te készíted a jó cselekedeteket, és te készíted fel rá a szívünket is. Nyitod fel a szemünket, fülünket, adod az erőt, és dicsérünk azért, hogy te vagy az, aki szolgálsz felénk, hogy nem a magunkét kell adni, hanem a te erőid áramolhatnak ilyenkor rajtunk keresztül, a te szavaid, a te bölcsességed. Áldunk, Urunk, hogy még minket is használsz minden alkalmatlanságunk ellenére, és kérünk, hogy bocsásd meg, amikor bocselekvésekbe menekülünk. Bocsásd meg a hiába való vitatkozásainkat, amikor csak a magunk igazát szajkóztuk, és nem csendben rád figyeltünk, hogy te mit akarsz, hogy cselekedj általunk. Bocsásd meg, Urunk, amikor nagynak gondoltuk magunkat valami miatt, talán azért, mert már több éve vagyunk hívők, vagy azért, mert volt valaki az apánk, vagy a felmenőink közül, munkat, hogyha volt is ilyen, akkor értük, neked tudjunk hálát adni, hiszen te indítottál így, és te adtad így, és mindenért tied a dicsőség. Urunk Istenünk, eléd visszük a gyászolókat, a sírókat, te szárítsd fel a könnyeiket. Te légy, Urunk, a kétkedőkkel, és ajándékozd meg őket tiszta hittel. Te légy, Uram, azokkal, akik bizonytalanok, és erősítsd őket a jóban. és áld meg a te gyülekezetedet, áld meg ezt a református egyházat. Könyörülj, Úrunk, hogy tudjunk világítani, hogy a jó cselekedeteink a te jóságodról és szeretetedről beszéljenek. Segíts, Úrunk, hogy időbe lehessünk ott, ahova te küldesz mennünket. És kérünk, hogy áld meg most a csendben elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa meg a hirdetéseket.